Krisztusnak. Nyalka Miklós vagyok, 6 éves görög-katolikus papnövendék, és köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a kerekasztal jellegű hittanórán. És természetesen köszöntöm a két vendégemet is, Szász Andrást, illetve Vörös Gábort.
Én is szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
Én is üdvözlöm a hallgatókat.
A személyes Isten kapcsolatról beszélgettünk, és a végén András egy nagyon szép gondolatmenetet mondott el arról, hogy milyen fontos is az Isten kapcsolatunkban az imádság, és hogy valójában az imádság a kulcs abban, hogy az Isten kapcsolatunkat tényleg a hétköznapi életünknek a gyakorlati részévé tudjuk tenni. A mostani adásban az Isten kapcsolatnak ezt a szeletét, vagyis az Isten kapcsolatnak a gyakorlati oldalát fogjuk egy kicsit jobban szemügyre venni, ezt kicsit jobban körbejárni, és elsősorban két témáról fogunk most beszélgetni. Egyrészt tehát arról, hogy a szürke hétköznapok közepette hogyan tudjuk megélni a kapcsolatunkat a minket megalkodó teremtővel. Másrészt pedig arról is fogunk egy kicsit beszélgetni, hogy az Isten kapcsolatunkról hogyan tehetünk tanúságot mások felé. Vagyis arról fogunk beszélni, hogy egyáltalán lehet-e a hitünkről érvelni nem hívő fele barátainkkal kapcsolatban. Hogy megpróbáljuk a hitet gyakorlattá tenni, így az élő gyakorlat részévé, és hogy így hallottam ezt a szót, hogy hitből hogyan válhat élő gyakorlat, kell eszembe jutott egy érdekes gondolatmenet, amit még egy görög-katolikus prédikációban hallottam, annak idején egy idősebb papbácsitól, aki arról beszélt, hogy milyen fontos, amikor a hitet a szeretet gyakorlatában megpróbáljuk megélni, hogy ne felejtkezzünk el az isteni erényeknek a hármasságáról. Ugyanis a három isteni erény közül általában csak a hitet meg a szeretetet szoktuk kiemelni. A hit az, hogy hiszünk Istennek, hiszünk Istenben, őt próbáljuk követni. A szeretet pedig az, hogy ezt megpróbáljuk minden nap megvalósítani a gyakorlati életünkben. Csak mindannyian érezhetjük azt is, hogy bizony a szeretetnek ez a mindennapos megélése, ráadásul a krisztusi szeretetnek ez a állandó megélése hihetetlenül nehéz. És éppen ezért a hit és a szeretet között mindegy hitként ott szerepel a reménynek az erénye, amely gyakorlatilag egy olyan bizalmat jelent, hogy Isten minden egyes nap biztosítani fogja számunkra a kegyelmét, hogy ne fáradjunk bele a szeretetbe. És nem véletlen, hogy ennek az erénynek pont a horgonya szimbóluma. És hogyha már így felvetődött az, hogy hogyan követhetjük hitelesen Krisztust, és ezáltal hogyan válhatunk hiteles példákká mások számára, szerintem fontos az, hogy ne felejtkezzünk el a reményről, mert a remény erénye lehet egy olyan kulcspont, amely által a hitünket a szeretetben tényleg gyakorlattá tudjuk változtatni és alakítani. Ha már most ennyit beszéltünk arról, hogy hogyan válhatunk hitelesen Krisztus követőkké, akik aztán vonzó példákká válhatnak mások számára is, hogy ők is Krisztusnak a követői váljanak, és azzal ők is Krisztusnak a követői lehessenek, föltehetjük azt a kérdést, hogy egyáltalán, mint keresztény emberek, tudunk-e Isten mellett érvelni? Mert bizony a nem vallásos, vagy nem keresztény emberekkel való találkozás során bizony ez is hozzátartozik a teljes palettához, hogy leülünk beszélgetni, és megbeszéljük azt, hogy neki mi a világnézete, nekem mi a világnézetem, ő miben hisz, én miben hiszek, és bizony ez egy ilyen intellektuális szinten is vitává és párbeszédé bontakozhat ki. És szerintetek az ilyen vitáknak, érveléseknek mennyire van értelme? Mennyire fontosak ezek? Meg lehet-e valaki győzni arról, hogy ő legyen Istennek a hívője, vagy Krisztusnak a követője?
Az biztos, hogy Isten mellett sok mindennel lehet érvelni, és hogy több taktikát is választhatunk. Ott vannak például ugye a hivatalos Isten érvek, Szent Anselm vagy Aquinói Szent Tamás megfogalmazásában. De én azt gondolom, hogy ha ezekkel egy baráti társaságban, vagy egy jó beszélgetés során előjönnék, akkor ezek nagy valószínűséggel nem lennének túl nagy hatással senkire, mert senkit nem érdekelnének. Ha belekeveredik az ember egy vitába Istenről, vagy az Istenhitről, vagy akár az egyházról, akkor szinte mindig mérlegelni kell, vagy legalábbis én mindig mérlegelni szoktam, mert ha olyan emberekkel kerülök össze egy vitában, akiknek megvan a berögzött véleményük, és érzem rajtuk, hogy ők semmilyen szinten nem akarnak ettől tágítani, és csak ha saját igazukat hangoztatva verjük az asztalt, akkor biztos, hogy ez egy partalan vita marad, aminek egyáltalán nincs semmi értelme. Ugye az előbb már beszéltünk a nyitottságról, ami szerintem itt is egy központi kérdés, hogy alapvetően a saját véleményünket akarjuk a másikra ráerőszakolni, vagy esetleg nyitottak vagyunk arra, hogy meghallgassuk a másikat. Tehát alapvetően a vitának szerintem nincs csak értelme, mert Istenről nem nagyon lehet észérvekkel vitatkozni. Szerintem legalábbis. Tehát beszéltünk ugye korábbi adásban az abszolút igazság megismeréséről, mondjuk természettudományos szempontból, hogyha lejt a tanuló, leesik, mert van gravitáció. Na most Istenről ilyen gyakorlati példákat, ilyen kísérleteket nem tudunk a többieknek bemutatni, amit bárhol, bármikor meg tudnánk ismételni. Ugye az Isten hitünk mögött az van, hogy van egy személyes kapcsolatunk Istennel. Tehát én maximum azt tudom elmondani egy nem hívő embernek, vagy egy másik embernek, hogy én hogyan élem meg a személyes Isten kapcsolatomat, és hogy mi van e mögött, mik azok a tapasztalatok, amiket én átéltem, és emiatt az én Isten kapcsolatom kialakult, erősödött, személyesebbé vált. És innentől kezdve ez már nem egy vita, hanem egy személyes tanúságtétel. Egy olyan megosztás, ami szerintem könnyen gyökeret tud verni egy másik emberben, hogyha van benne egy alapvető nyitottság. Most eszembe jutott egy konkrét beszélgetés a közelmúltból. Egy nem hívő társaságba valaki bedobta azt a véleményt, hogy szerinte az Istenben hívő emberek csak egy mankót keresnek maguknak, és azért hisznek valami természet fölöttiben, azért járnak templomban, azért imádkoznak, mert támaszra van szükségük. Tehát a hit és a vallásosság olyan embereknek való, és azok az emberek választják, akik gyengék, nem tudnak megbirkózni az élettel, a mindennapokkal. Tehát egy ilyen nagyon degradáló véleménye volt a keresztényekről, meg úgy általában az összes vallásos emberről. És erre a felvetésre nekem van egy személyes válaszom, hogy én nem azért hiszek Istenbe, mert nélküle nem tudok megbirkózni a hétköznapjaimmal, vagy a problémáimmal, mert ő nem egy segítő személy a számomra, hanem egy társ, akire mindig lehet számítani, de néha ugyanúgy nem egyszerű ez a kapcsolat, mint bármelyik más emberi kapcsolatom. Hát ugye ott van a családunk, a közösségeink, a barátaink, vagy akár a házastársunk. Ők tudnak nekünk erőt adni a hétköznapokban, tudnak minket támogatni a nehéz helyzeteinkben, a döntéseinkben, de emellett ugyanúgy vannak velük konfliktusaink is, és erről nem szabad elfelejtkezni. És minden emberi kapcsolat néha eljut egy olyan pontra, amikor kifejezetten nehéz, sőt, úgy érezzük, hogy megterhelő. Legyen ez akármilyen mély szeretett kapcsolat, egy szülő-gyermek kapcsolat, vagy egy házastársi kapcsolat, az is eljutott egy olyan szintre, és ez nem egy ilyen negatív, hogy odáig süllyed, hanem a hétköznapokban megélhetjük azt, hogy a legmélyebb szeretett kapcsolataink azok is valamilyen próba elé állnak, és bizony nehéz elviselni akár a édesanyámat, a gyerekemet, vagy a feleségemet, férjemet, mert nehéz és kész. És azt gondolom, hogy egy kapcsolatban nem csak kapunk, hanem sokszor, jobb esetben nagyon sokat is adunk. És szerintem Istennel is így működik. Nála is megvan ez a kettősség, hogy nem mindig könnyű hinni, nem mindig könnyű Istennel együtt dolgozni, mert néha sok lemondással jár, néha érezhetjük azt, hogy Isten túl sok terhet pakol a vállunkra, úgyhogy ilyenkor egyáltalán nem azt élem meg, hogy Isten egy mankó lenne számomra, hanem néha azt élem meg, hogy hát kifejezetten nehéz vele. És azt gondolom, hogy egy valóságban és a valóságnak a teljességében megélt kapcsolatnak több aspektusa van. Legyen szó akár emberek közötti, akár Isten és ember közötti kapcsolatról.
És számodra akkor mit jelent az a mondat, amikor Krisztus azt mondja, hogy az én igám édes, és az én terem könnyű? Most azt mondtad, hogy számodra sok esetben Isten nem egy bankúrt jelent, hanem éppen ilyen problémaként jelenik, meg bár ezt azért túlzás így mondani, de tényleg, mint egy kapcsolatban az emberek között vannak nehézségek, és ez akár az Istennel való kapcsolatodban is érződhet. És hogy ezzel szemben meg azt mondja Krisztus, hogy aki engem követ, az annak számára ez a teher, ez mégiscsak könnyű és édes.
Sokszor találkoztam már ezzel a mondattal, és bevallom, hogy nem értem. Tehát sokszor olvastam, sokszor hallottam templomban, az evangéliumban, de megmondom őszintén, hogy nem nagyon tudok vele mit kezdeni. Tehát a teher számomra ugyanúgy teher, és az iga ugyanúgy iga. Lehet, hogy a lelki életben való fejlődés során majd egyszer eljutok arra a pontra, hogy ezt nem így fogom érezni, de most azért inkább így érzem, mint nem.
Arról, hogy Istenről beszéljünk bárkinek, két személyes példát tudnék behozni. Szándékosan nem minősítem egyiket sem negatívnak, majd pozitívnak, pont amiatt, hogy mindkét helyzetnek különböző vonzatai, meg felhozott eredményei vannak, meg tanulságai, de találkoztam olyan esettel, helyzettel, amikor egy fiatal emberrel, aki mozgássérültként tolókocsiját átalakítva versenyeken vett részt, tehát egy ilyen biciklis arcról van szó, mélyen és részletekbe menően tudtunk arról beszélni, hogy hogy néz ki egy ilyen bicikli, milyen fékrendszer, milyen váltórendszer van rajta, mi kell ahhoz, hogy egy verseny sikeres legyen. Hosszú perceken, fél órán keresztül tudtunk ezen lelkesen úgymond csevegni, és hát egy adott ponton szóba került, hogy én mivel foglalkozom, és akkor elmondtam, hogy szerzetes vagyok, mire a korábbi cseverészés, mint hogyha ollóval ketté vágtuk volna, itt függővé vált, vagy lógni kezdett a levegőbe, hogy valami itt ebben a beszélgetésben megtört. Nem tudtuk ezt így innen tovább vinni. Nos, hát egy ilyen helyzetben hogyan beszélhetek Istenről? A másik helyzet viszont az, hogy utazom vonaton, és random személy mellé szól a jegyem, és elkezdünk beszélgetni, és hát ott van második kérdésként szembe jön ez, hogy mondja maga nem lelkész, és első körben ez egyrészt meglepő, hogy honnan tudja, vagy mi alapján tesz egy ilyen kijelentést, de általában ezekben a beszélgetésekben kevéssel a feltett kérdés után rögtön beindul egy olyan dialógus, amiből mindketten valamiképp nyertesként jövünk ki, és hogy a kérdést feltevő személy rövid időn belül elkezdi mondani, hogy mi bennél, mi okoz neki nehézséget, és ebben mint egy tanácskérőként fordul felém, fogalmazza meg a mondandóját. És itt egy ilyen helyzetben azért azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb, és nem annyira nehéz Istenről hitelesen beszélni.
Az előbb tehát beszéltünk arról, hogy gyakorlatilag Istenről ilyen nagyon intellektuális szinten érvelni nem lehet. De talán eszünkbe jutott az is, hogy valójában nem is kell, hogy nem is így kell meggyőznünk az embereket, hogy nem intellektuálisan kell győzködnünk az embereket, arra Krisztus Urunk is felszólítást ad számunkra, amikor azt mondja, hogy arról ismerjenek fel benneteket, hogy szeretitek egymást. És erre számomra egy nagyon jó példa az általunk görögkatolikus paptövendékek által megrendezett Damján tábor, ahol egy héten keresztül fogyatékkal élő gyerekeket szoktunk táboroztatni. És erre a táborra nagyon sok más fiatal is szokott jönni, csatlakozni segítőnek, és néhányan közülük nem is vallásos fiatalok. És érdekes élmény volt számomra, hogy egy ilyen vallásos fiatal, akit már nagyon régóta ismertem is, nagyon markánsan visszautasította Istent és a hitet, amikor bármilyen beszélgetés fölmerült köztünk ezzel kapcsolatban, egy ilyen tábor alatt nyílt meg Isten felé. És azután egy nagyon tudatos hívő lett belőle, és amikor kérdeztem tőle, hogy mégis mi történt veled a tábor során, akkor azt mondta, hogy ott volt egy rakat keresztény ember, akik foglalkoznak a gyerekekkel, mindenki vidám volt, boldog volt, mindenki odafigyelt a másik emberre, és egész egyszerűen érezte azt, hogy ez sokkal többről szól, hogy itt tényleg jelen van Isten. És talán a Szentlélek nem is azáltal várja el tőlünk, hogy kapcsolatot létesítsünk Krisztus és a fele barátaink között, hogy most leülünk és meggyőzzük őket észérvekkel, hanem azáltal, hogy ilyen szeretett kapcsolatot próbálunk létrehozni egymás között is. Ez az, amely valójában megérinti a fele barátainknak a szívét.
Igen, ez nagyon jó, amit elmondtál, Miklós, viszont szerintem ez más közösségekben is ki tud alakulni. Tehát nem csak keresztények között. Tehát alapvetően főleg, ha egy ilyen jellegű dologról beszélünk, mint ez a Szent Damián tábor, akkor ezt ugyanúgy nem keresztények, vagy nem vallásos emberek is létre tudnak hozni egy ilyen közösséget. Főleg azokra jellemző, szerintem, akik segítő szakmákban dolgoznak. Tehát ha mondjuk az ember elmegy egy olyan szociális intézménybe, ami tényleg jól működik, ahol lelkes munkatársak vannak, akkor ezt a szeretett kapcsolatot ugyanúgy meg tudja tapasztalni.
Igen, igazad van. A másik oldalról nézve a dolgokat, és most nem kötekedni szeretnék veled, Gábor, hanem hogy pont a Damján táborban való tapasztalataim alapján mondom, hogy bizony nagyon sok ilyen fogyatékkal élő gyerekeket táboroztató rendezvény van egész nyáron például. És ezt a szülők mondták nekünk, hogy a mi táborunk mégis nagyon különleges, hogy van valami plusz, van valami szikra. És ezt nagyon sokan érzik. És hogy ezt a szikrát valójában nem mi visszük bele, ezt a plusz dolgot, hanem azt, hogy tényleg így, ahogy az előbb ezt megemlítettük, ahol ketten vagy hárman összegyűlnek, Krisztus ott van velük, hogy így például ebben a táborban, ez alatt az egy hét alatt, ez válik érezhetővé, hogy Krisztus, mint hogyha jelen lenne. Őszintén szóval nekem nincsenek tapasztalataim más ilyen rendezvényekkel kapcsolatban, meg nem is szeretném más táboroknak az értékét alábecsülni például, mert bármilyen jó kezdeményezés, amely jó célt szolgál, főleg például elesett, vagy például fogyatékkal élő embereknek, gyermekeknek a gondozását, az minden körülmények között jó. Csak ez ilyen ottani táborbeli visszajelzés volt, hogy a mi táborunkban van valami plusz szikra, amit én úgy érzek, hogy a Szentlélek jelenlétét jelenti elsősorban, és szerintem ez volt az, ami ezt a barátomat is megérintette, és tényleg hívővé tette.
Hát igen, itt az előbb több példát is felhoztunk. Miklós mondott ugye egy nagyon jó példát a barátjával kapcsolatban, hogy egy keresztény közösséget látva valaki hogy lett hívő. Engem mindig érdekelt ez a kérdés, hogy hogyan jut el valaki a hitre. Például az is, hogy én miért hiszek, és más miért nem hisz. És nekem se voltak mindig tiszták és egyértelműek a motivációim, de valami miatt mégis eddig mindig igen tudtam mondani Isten hívására, legalábbis magamban ezt érzem. Ugye beszéltünk már az alapvetően belénk ültetett vágyról, amit Istentől kaptunk, és a személyes motivációinkról, amik fejlődhetnek, és vissza is fejlődhetnek, de van-e valamilyen exaktabb vagy tudományosabb megfogalmazása ennek a fejlődésnek?
Nagyon szépen köszönöm Gábornak, hogy teljesen véletlenül felrobta nekem a labdát, hogy beszélhessek egy dán filozófusnak, Kierkegaardnak, vagy ahogy András itt közben súgja nekem, dánul Kierkegaardnak mondják, vagy ennek a dán filozófusnak, úriembernek az elképzeléseiről, elméletéről. Ez a filozófus úgy gondolta, hogy az embernek valójában három életállapota van. Három ilyen lépcsőfok, amelyen szép lassan lépdelhet az ember fölfelé, egészen az Isten hitig. Az első ilyen fokozat az úgynevezett esztétikai életállapot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember élvezi az életet. Ezt nagyon nem szabad rosszul értelmezni, hanem tényleg a tiszta életélvezetet jelenti. Az ember örül annak, hogy létezik. Örül a világnak, a környezetének, a betevő falatainak, a szeretteinek, és ez jelenti az első fokozatot ezekben a lépcső fokozatokban. De szép lassan az ember érzi azt, hogy ez nem elég, hogy valami hasznosat is kellene csinálnia, alkotnia kellene. És az esztétikai életállapot után következik az úgynevezett etikai életállapot, ez szerint a dán filozófus szerint. Ekkor próbál meg az ember tényleg valami hasznosat létrehozni és segíteni a fele barátainak és az egész emberi közösségnek. Csak egy idő után az ember átérzi, hogy még ez is kevés. Hogy az ember az örökké valóságra vágyik, és még ezek az alkotásai is teljes mértékben mulandóak. És gyakorlatilag ez az a pont, amikor egy ilyen ugrásként az ember nyitottá válik a természet fölötti felé. És ez a harmadik fokozat a vallásos életállapotot jelenti, amikor az ember a világ szépségein és harmóniáján keresztül, illetve a saját méltóságán, alkotásra való készségén keresztül felfedezi azt, hogy az emberi lét az sokkal többről szól, mint hogyha belennénk zárva egy ilyen szűkös anyagvilágba. Egy másik filozófus, Kant, egy nagyon tömör mondattal ezt így fejezi ki. Két dolog van, aminek elmém soha meg nem szűnő tisztelettel adózik, a fölöttem elterülő csillagos égbolt és a bennem rejlő erkölcsi törvény.
Ez nagyon jó gondolatmenet volt, de bennem még mindig nincs megválaszolva a kérdés, mert beszéltünk itt ugye Kierkegaardnak a szintjeiről, de attól még, hogy egy ember eljut oda, hogy keresi a természet fölöttit, abból hogy következik, hogy Istenben fog hinni? Tehát hogy jön be a képbe Isten?
Hát igen, teljes mértékben igazad van, mert attól, hogy még a harmadik fokozatig eljut valaki, hát nem biztos, hogy pont Istent fogja megtalálni. Főleg nem azt, hogy személyes kapcsolata lesz a mindenhatóval. Én úgy érzem, hogy Kierkegaardnak ezek az életállapotai inkább arra vonatkoznak, hogy hogyan tisztul az embernek a motivációja, hogyan válik egyre kristálytisztábbá az Isten által belé ültetett vágy, hogy végül tényleg nyitottá váljon arra, hogy szüksége legyen a hitre. Ez még nem a hitet jelenti, de az, hogy egyfajta spirituális éjség tényleg realizálódik az emberben, ahogy ezt a múlt alkalommal András nagyon szépen megfogalmazta, ezt a belénk ültetett spirituális éjségnek a kifejezését. Azt viszont szerintem Kierkegaardnak a gondolat sora nagyon szépen körbejárja. Vörös Sándornak van egy nagyon híres mondata, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. És ennek a dán filozófusnak a gondolatai nem arra vonatkoznak, hogy mi azonnal fölmásznánk ezekkel a lépcsőfokok által a bennünk lévő létrának a leges legtetejére, de hogy egyáltalán észrevesszük azt, hogy a szívünk mélyén van valamiféle létra Isten és a természet fölötti felé, azt viszont szerintem nagyon jó kifejezés számunkra.
Igen, a hitünknek van egy fejlődés története, úgy, ahogy a múltkor emlegetett Mózes esetében is az ő karrierjének is van egy fejlődés története. Igen, tehetünk érte, hogy higgyünk, de ha azt mondjuk, hogy minden, ami történik, Istenben történik, akkor a mi hitünk, vagyis az a folyamat, amikor hiszünk, ez is benne történik. Végső soron az, hogy én hiszek, ez nem más, mint tőle kapott ajándék. És az apostolok cselekedeteiben van egy gyönyörű szép mondat, ami egyik kedvencem. Így szól, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk.
Úgy érzem, ennél szebb befejezést nem is találhatnánk a mostani hittanóránknak, mint Andrásnak a gondolatait. Mert bizony nagyon sokat gondolkodhatunk arról, hogy mit is jelent a személyes Isten kapcsolat, hogyan válhatunk Krisztus hiteles követőivé, akik aztán kapcsot jelenthetnek Krisztus és más emberek között, hogyan beszélhetünk Krisztusról, hogyan tehetünk hitelesen tanúságot a hitünkről, de valójában arról nem szabad elfelejtkeznünk, hogy a hit az valójában kegyelem, és hogy a hitünkben is Isten az, aki mindig a legnagyobb és legfontosabb lépéseket megteszi az emberek felé. Mi valójában csak igent mondunk Istennek erre a közeledésére. Köszönjük a figyelmet, dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, János evangéliumából hallgassuk Krisztus szavait, amelyet Legeza József atya bont ki számunkra. Akkor így szólt Jézus, békét hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja, ne nyugtalankodjék szívetek, és ne féljen. Hallottátok, hogy azt mondtam nektek, elmegyek és visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az atyához megyek, mert az atya nagyobb nálam.
Hallottuk Jézus szavait, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A Szentmisében, a nagy ekténiában a mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörgünk. Béke veled, mondjuk a Szentmisén, amikor kezet fogunk. Békesség minnyájatoknak, adja a pap az áldást. A Szentírásban a béke, a messiás, az Isten ajándék, ahogy hallottuk az evangéliumban. Vannak emberek, akiknek puszta jelenléte békét sugároz. Nem akarnak semmit elvenni másoktól, hanem mindig készek arra, hogy adjanak valamit. Nem tolakodnak, hogy elérjék saját céljaikat, hanem azon fáradoznak, hogy udakat tapossanak a szeretetnek. Ezt a nagylélekű magatartást megfigyelhetjük Ábrahám életében, amikor a fáraó kiűzte népes családjával a Negev völgyébe költözött. Vele volt Lót is, a Kabzsi unokaöcs, akinek a szeme megakadt a gazdag legelőkön, ami természetesen viszályt okozott közöttük. Ekkor Ábrahám nagyszerű példát adott a béke szeretetből. Azt mondtam, ne legyen vita köztem és közted, pásztoraim és pásztoraid között, hisz testvérek vagyunk. Előttünk a vidék, válasz, ha te balra mégy, én megyek jobbra. És Lót a jobbik részt választotta. Te jó Isten megsegítette Ábrahámot is, nagy nép atyává tette. Sokat kell imádkozni a békéért. Egy naív történet jut itt eszembe. Volt egyszer egy ember, akinek a kis boltja volt a mindene. Egy nap azonban vele szemben nagy kereskedés nyílt. Boltos végtelen keserűségében már látta, hogy a nagy kereskedés tönkre teszi. Bánatában egy bölcs embertől tanácsot kért, aki azt javasolta, állj ki minden reggel a boltod ajtajába. Kérd munkádra Isten áldását. Aztán fordulj oda a nagy kereskedéshez, és kérd rá is az Isten áldását. Hogyan? Konkurenciát támogassa, pár fakad ki a boltos. Igen, mert minden átok, amit másokra szólsz, a saját fejedre hull, és minden áldás, amit másoknak kívánsz, neked kamatozik. Ezután minden jóra fordult, és a boltos lelkébe is béke költözött. Kérjük a mennyei atyát, hogy ajándékozzon nekünk is békét a szívünkbe. Amen.
Kedves testvérek! A mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Eutik püspökvértanúra emlékezik. Életéről nem maradt fent sok információ, csupán annyit tudunk, hogy az apostolok munkatársa volt és Meléti népüspöke lett. Kínzások után a vízbe fullasztották az első században. Holnap, kedden egyházunk Szent Teodózia vértanúnőről emlékezik meg. Ezen a néven két vértanúnőt is tisztel egyházunk ezen a napon. Az első Teodózia föníciai Tirosz városában élt a 3. század végén. 18 évesen fogták el, s mert nem volt hajlandó áldozatot bemutatni a bálványok előtt, ezért megkínozták, s 308-ban a tengerbe vetették. A másik Teodózia Konstantinápolyban született, s 400 évvel később élt. Édesanyja sok imádság után kapta meg ajándékul Istentől. Szülei halála után a rámaradt gazdagságot a szegények segítésére és a templomok ékesítésére fordította. Ő maga szegénységben élt, bőjtben és imádságban. Mikor a képromboló Izauri Leó császár parancsára az évszázadok óta Konstantinápoly kapuja fölött lévő bronzból készült üdvözítő ikonját a katonák le akarták szedni, Teodózia elhatározta, hogy társnőivel együtt megvédelmezi a szent képet. A kapuhoz támasztott létrát a rajta lévő katonával együtt feldöntötte, úgy, hogy a katona a földre esett. Ekkor elfogták, megkínozták és a börtönben 730-ban leszúrták. Szerdán a szentpétervári híres katedrális névadóját Szent Izsák szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. A IV. Században élt, Izsák először egy puszta helyen remetéskedett Szíriában. Később, mikor meghallotta, hogy az Ariánus eretnek Valens császár sok templomot leromboltatott, sokakat pedig bezáratott, Konstantinápolyba ment, hogy a császárt jobb belátásra bírja. Amikor a császár a támadó barbárok elleni harcra készült, ő bátran a császár elé állt, arra kérve őt, hogy nyittassa meg a templomokat, hogy a keresztények imádkozhassanak Istenhez. A császár háromszor is elzavartatta őt katonáival, végül egy mocsaras tóba dobatta Izsák atyát, hogy ott megfulladjon. Ám Isten megoltalmazta őt, és a szárazra segítette. Izsák atya ezután újra a császár elé állt, hogy ismét kérje a templomok megnyitását. Ám mikor a császár ismét elzavartatta, megjövendölte számára a harci vereség után, tűzhalálban fog elpusztulni. Mindezek így is történtek. Ezek után Izsák atya pusztába szeretett volna visszatérni, ám az új császár, nagy Teodóz, aki nagy tisztelője volt Izsáknak, Konstantinápoly közelében monostort építetett számára, amelyet Dalmát monostornak nevezett el, s ahol Izsák atya ezután élt. Izsák később részt vett a második egyetemes zsinaton, és a monostorban halt meg 383-ban. Csütörtökön Szent Hermiász vértanúra emlékezünk. Hermiász Kománéban élt a második században. Már idős őszhajú katona volt Antonius Pius császár keresztény üldözése idején. Mikor a kormányzó arra akarta kényszeríteni, hogy mutasson be áldozatot a bálványoknak, ő bátran ellenállt a császári parancsnak, ezért megkínozták. Végül 166-ban lefejezték. Testét a keresztények titokban temették el. Sírjánál sok csoda történt. Pénteken Szent Justin vértanúra és társaira tekintünk. Szent Justin Palesztinában, Szichem városában született pogány szülőktől. Éles elméje lévén mindenütt kereste az igazságot, de nem találta. Egy idős ember megismertette a Szentírással, és a keresztény vallásban találta meg a keresett igazságot. Keresztény élet és nagy buzgósággal hirdette az evangélium tanítását a tudomány eszközeivel. A keresztényeket nevezte igazi bölcseknek, filozófusoknak. Ennek megmutatására hordta a filozófusok megkülönböztető ruháját. Nyilvános vitákban megszégyenítette a pogányokat és a zsidókat. Hitük védelmére oktatta a tudományra éhes keresztény ifjúságot. Rómában külön iskolát is alapított erre a célra. Fájt neki, amikor megtapasztalta a keresztények üldözését, magához a császárhoz nyújtott be védőiratot a kereszténység érdekében. Sejtette, hogy hitért szenvednie kell majd. Pogány ellenfelei feljelentették Rusticus római prefektusnál. Hat társával együtt került az ítélő szék elé. Kihallgatása után a prefektus megvesszőzésre és fejvesztésre ítélte 165-ben. Testét titokban temették el a keresztények. Szombaton Szent Nikefor hitvallóra tekintünk. Nikefor Konstantinápolyban született jámbor és istenfélő szülőktől. Atya a szent képek miatt szenvedve hitvalló lett. Gyermeküket is vallásosan tiszta életre nevelték. Elsajátította a világi és lelki bölcsességet. Ékes beszédű szónok volt, és mindenki előtt tiszteletben állt. Fényes tehetsége miatt Iréne császárnő udvarában a titkári teendőket gyakorolta. Részt véve a hetedik egyetemes zsinaton a szent képek buzgó tisztelőjének mutatkozott. Utána még egy ideig a császári udvarnál maradt, de az udvar légköre nem elégítette ki őt, magányos életre vágyott. Elhagyta a császári udvart, és magányos, vezeklő életet élt. Erényes élete miatt 806-ban konstantinápolyi patriarkává választották. Új hivatásában bölcsen kormányozta egyházát, és bátran oltalmazta az igaz hitűséget. Örmény Leó császár száműzte őt, mint a szentképek védelmezőjét, de Krisztus jó pásztora igaz tanításaival a száműzetésben sem szűnt meg lelki nyáját vezetni. Száműzetésben halt meg, 826-ban. Vasárnap Szent Lukilián vértanút és társait állítja elénk egyházunk. Lukilián először pogánypap volt Nikomédia közelében. Már őszhajú idős ember volt, amikor megismerte a keresztény tanítást. Egész szívével és lelkével ragaszkodott Krisztushoz. megkeresztelkedése után félelem nélkül hirdette őt a pogányok között, és sokakat megnyert, közülük a keresztény hitnek. A zsidók feljelentésére elfogták, és a parancsnok utasítására megverték, álcsontját eltörték, fejjel lefelé lúgatták, és börtönbe vetették. A börtönben talált 4 keresztény gyermeket, Claudius, Hipát, Pál és Dénes vértanukat, akik Krisztus hitének bátor hirdetői voltak. Buzgó imádságban Istenről beszélgetve töltötték az időt, és készek voltak a vértanúi halára. Isten a kínzások között mindegyik őjüket sértetlenül őrizte meg. Végül minnyájukat Bizáncba vitték, ahol Lukilliánt keresztre feszítették, a 4 ifjút pedig karddal fejezték le, Aurélián császár uralkodás alatt. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Szent Hermiász vértanúnak az esti vecsernyei szolgálatából vett egyik énekével búcsúzom. Mint lerombolhatatlan toronybástya, az ellenség támadásai nyomán egyáltalán nem inoktál Hermiász. Az ő szívüket azonban megingattad, és nemes küzdelmeit fegyverzetével, mint jól körülárkolt bástya, terveiket meghiúsítottad.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.